Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok hát meg, szeretett testvéreim, azt a szent igét, amelyet, ahogyan a bevezetésben, a köszöntésben is hallottunk, imádságban kért el János testvér az Úrtól. És ezt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében, a negyedik fejezetben, a 7-től a 18. versig a következőképpen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez Isten igéje. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, Pál apostol itt Jézus Krisztus szolgáiról ír. Olyan emberekről, akik már új életet kaptak ő benne. Olyan emberekről, akikben hitáltal ott él Krisztus. Akik az ő küldetésében járnak. Így kezdődik ez a fejezet. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk. Kedves testvérek, irgalmat nyert emberekről beszél az apostol. Hozzájuk szól a fejezet, és nekik, tehát Krisztus szolgáló embereknek, mondja el a következőket, olyanoknak, akik igazán odaszánták magukat neki. És arról beszél először is, hogy nagyon nagy dolgokra használja azokat az embereket, akik az ő szolgálatában állnak. Aztán arról is beszél, hogy miközben ebben a szolgálatban állnak, közben megpróbálja őket. Nagyon sokféle próbát kell kiállniuk azért, hogy tisztogassa az életüket, azért, hogy alázatban tartsa őket. És aztán arról is beszél, hogy minden körülmények között megtartja az övéit. Ezért ismétlődik olyan sokszor ez a bátorító kifejezés, hogy nem csüggedünk. Tulajdonképpen ez keretezi be az egész fejezetet. Mert aki tudja, hogy az élete Jézus Krisztus kezében van, az tudja azt is, hogy amikor nagy dolgokra használja őt az Úr, amikor észreveszi, mert Isten lelke megnyitja erre is a szemét, a lelki látását, észreveszi a csodákat a hétköznapi életében, akkor tudja, hogy ez nem az ő érdeme, hanem Jézusé. És az ilyen ember tudja azt is, hogy miközben megpróbálja őt az ő ura, akkor is igaz az ige, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát tudja, hogy az Úr nem próbálja csak amennyire szükség van rá. Ahhoz, hogy engedelmes szolga maradjon, hogy tanítvány maradjon. És tudhatja minden körülmények között az ilyen ember, hogy Isten átmenti azokon a próbákon, megtartja, megőrzi, beviszi abba a dicsőségbe, amiről itt nem győzi a jelzőket halmozni az apostol, minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Hát kedves testvérek, ezek mind összetartoznak egymással, kicsit részletesebben is megpróbálom sorra venni mindezeket. Először is azt, hogy milyen nagy kiváltság számunkra, hogy itt lehetünk, hogy Isten szól hozzánk. Nagy kiváltság, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy az ő megváltott gyermekei lehetünk, hogy újjászületett emberekként élhetünk. Ebbe az egy szóba foglalja össze Pál, hogy mivel jár ez, hogy valaki Jézus szolgája lesz. Azt mondja, kincsünk van cserépedényekben. Cserépedénynek önmagát az embert, egészen konkrétan az ember testét nevezi az apostol. És ebbe ad nagy kincset Jézus az újjászületés után. Mi ez a kincs? Nyilván tudnánk azonnal kórusban mondani, hogy ez a kincs az evangélium. A Jézusról szóló örömhír, amit nagyon változatosan és rendkívül sokféleképpen így fogalmaz meg már a második versben, amit most nem olvastam, de ezt látjuk itt a megelőző versekben. Nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat. Aztán a következőben azt mondja, világos a mi evangéliumunk. A rákövetkezőben pedig azt, a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát hirdetjük nektek. Lehet, hogy az apostol a megszokottnál egy kicsit bonyolultabban fejezi ki magát ebben a fejezetben, különösen az elején, esetleg sokak számára egy kicsit elvontabban, de szándékosan teszi, mert körülírja, ezzel már a tartalmát is megpróbálja kibontani annak, hogy mit jelent, amit egy szóban így szoktunk összefoglalni, hogy evangélium. Jézus Krisztusról szóló örömhír. Ez az igazság beszéde. Ez az Isten igéje, amelyikből világosság árad. És azt mondja, hogy ezzel sáfárkodnak a hívők. És kedves testvérek, rögtön az igehirdetés elején hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy vajon mi sáfárkodunk-e vele? Te sáfárkodsz-e vele? Mikor hallottak tőled legutóbb? Mikor hallott valaki tőled legutóbb az örömhírről? Krisztus evangéliumáról. Amikor Isten készít számunkra egy-egy alkalmat, most ne az Isten tiszteletekre gondoljatok, hanem a hétköznapi találkozásokra egymással. Isten készít számunkra alkalmakat, a róla való bizonyságtételre egyáltalán észrevesszük? És ha észrevesszük, nem vagyunk-e félénkek ahhoz, hogy valóban elmondjuk egyszerűen az őszinte szavainkkal azt, ami a miénk, ami az igazi kincsünk. Tudva, hogy ez az Isten igéje. Éppen ezt hangsúlyozza a továbbiakban, hogy az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújt világosságot ma is a szívekben, hogy felragyogjon előttünk a Krisztus arca. Mindent ezért tesz. Azért gyűjt össze, azért szól hozzánk, akár az ének bizonyságtételében, akár majd a konkrét élettörténeteken keresztül, akár az ige hirdetésben, mindig azért szól, hogy a sötétségből a világosságra kerüljön az életünk, hogy bennünk is felgyújjon ez a világosság. Amikor a mindenség történet hajnalán, a teremtés első napján Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és az ő szavára lett. Ugyanez az isteni szó hangzik ma is. És gyújt világosságot a mi szívünkben és az értelmünkben. Pontosan úgy, mint amikor ilyen fontos nekünk, amikor valamit keresünk, és nem látunk jól, nem tudunk tájékozódni, kihúz az ember egy nagy sötét fiókot, föl kell gyújtani a fényt, hogy átlásson mindent. És milyen jó, amikor az életünkben gyullad fel a fény, és kerülnek helyére a dolgok. Lesz nyilvánvalóvá, mi az, ami oda való, ami az Istentől kell, hogy ott legyen, és mi az, ami nem az Istentől való. Amit ahhoz, hogy az Isten szolgálatában állja, ki kell tennem az életemből. Meg kell neveznem, és ki kell onnan tennem. El kell hagynom, hogy egészen az ő gyermeke lehessek. Tanulságos lenne, ha kiki elmondhatná, hogy legelőször hogyan szólította meg az Isten, hogy mi volt az az ige, amin keresztül a sötétségből világosság gyúlt az életében. És mennyire volt az az Isten szava a számára? Mert ha valaki a Krisztus szolgálatában az Isten szeretetéről szóló örömhírt mondja valakinek, akkor kedves testvérek, az úgy érkezhet meg a másik ember szívébe az a szó, mint az élő Isten szava. Mert a hirdetett ige is Isten igéje. És ezzel a reménységgel és ezzel a bizalommal kell nekünk egymást bátorítani, és ezzel kell hívogatni minden olyan alkalomra, otthon is a gyülekezetekbe, bibliaórára, istentiszteletre, ahol Isten igéje hangzik. Ezzel a bizonyossággal lehet tovább mondanunk másoknak mindazt, amit a szívünkre helyez. Az én egyszerű, sokszor talán egészen töredékes bizonyságtételem úgy érkezhet meg a másik ember szívéhez, mint Isten tulajdonszava, mint az a teremtő ige, amelyik a sötétségből világosságot támaszt. Ugyanerre támad ma is az ember szívekben a sötétség helyén világosság. És kedves testvérek, az apostol azt mondja, hogy ezt nem lehet utánozni. Ezt nem lehet egymástól lemásolni. Ez így nem működik. Ezt nem tanulja az ember. Erre nem képes akárki. Erre csak az képes, akiben hitáltal él a Krisztus. Az újjászületett keresztény ember érti meg, bent a szívében, a lelkében Istennek az igéjét. És képes azt torzítás nélkül továbbadni. Mert Istenről beszélni bárki tud, de Isten által szólni csak az ő szolgálatában álló ember tud. Azok viszont el kell, hogy végezzék ezt a szolgálatot. Azoknak valóban szólniuk kell, amikor Isten alkalmat készít. Találkozásokban, négy szem közti beszélgetésekben, családi alkalmakon, vagy akár a nagy ünnepi találkozásokon. Végezni kell ezt az életmentő szolgálatot, mert ezen keresztül maga Isten végzi a maga munkáját. És igen, hadd tegyem már is hozzá, mert a legtöbb írásmagyarázó is nem véletlenül teszi ide a hangsúlyt, hogy az a kincs, amiről Pál apostol itt beszél, az nem csak az evangélium, hanem az maga Krisztus, aki hitáltal lakik a hívőkben. Ezt a Krisztust lehet és kell nekünk felmutatnunk az életünkkel. Így kell az életünk példáján keresztül is oda emelni Krisztust a körülöttünk élő emberek szemei elé, láthatóvá tenni. Erre utal az apostol, amikor azt írja itt, a Jézus élete láthatóvá legyen a mi halandó testünkben. És ezt nem kell ezt a kettőt szembeállítani egymással. Nem is lehet kijátszani egymás ellen, mert egymást erősítik. Tehát az, hogy mondom a Krisztusról szóló bizonyságtételt, és emögött fedezetként ott van az életem, amelyik hitelessé teszi ezt a bizonyságtételt. Ott van a Krisztusról bizonyságot tevő életem. Cserépedény vagyok. De a cserépedényben megjelenik a kincs. A Krisztus, aki bennem él. Hogy vele találkozzanak azok, akik velem találkoznak. És milyen boldogan tehetünk olykor bizonyságot arról, hogy néha ez megtörtént az életünkben. Hogy voltak pillanatok, amikor Isten arra indított bennünket, és mi engedelmesek voltunk, és elmertük mondani, amit a szívünkre helyezett. És milyen jó lenne, ha ebben a megszentelődésben előrébb haladnánk, és megerősödnénk. Hogy a Krisztus evangéliuma szólaljon meg mindig a szánkon. Hadd segítsen erre bennünket az Úr. És aztán a másik, amit itt mond az apostol, és amiről ugyanilyen részletesen ír, hogy akik ezt a szolgálatot végzik, azokat folyamatosan próbálja az Úr. Igen, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Sorolhatjuk ezeket az ellentét párokat, amiket az apostol elénk hoz. Az Úr próbál bennünket. Hadd mondjam azt nagyon egyszerűen, hogy ezt nekünk természetesnek kell tartanunk. Nekünk nem megrémülnünk kell ezektől a próbáktól. Ezek természetes részei a Földön való életünknek. Hogy mi a célja a próbáknak? Egyszerűen az, hogy azokat a nagy dolgokat, amiket Isten elvégez általunk, meg elvégez körülöttünk, nehogy magunknak tulajdonítsuk, hanem újra és újra legyünk tisztában azzal, hogy én csak törékeny cserépedény vagyok. Magamban üres vagyok. Sőt, önmagamtól mindenféle szennyel van tele az életem. Az az Isten csodája, hogy engem megtisztított. Az az Isten csodája, hogy valami egészen újat adott. Olyasmivel töltötte meg az életem és a szívem, ami előtte nem volt az enyém. Ami az ő ajándéka. Igen, ez a kincsünk van a cserépedényekben, és ezt a rendkívüli erőt Istennek kell tulajdonítanunk, nem magunknak. Mert hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy magunknak tulajdonítsuk az eredményeket. Nagyon szeretünk büszkélkedni, olykor a hitünkkel is szeretünk büszkélkedni. Van a hívő embernek is egyfajta gőgje, ezzel is be tud bennünket, hát hogy is mondjam, húzni a csőbe a sátán. El tudja hitetni velünk, hogy ez a mi teljesítményünk is. És legalább egy kicsit megpróbálunk lecsípni abból a dicsőségből, ami az Istennek járna, ami az Istené. Márpedig ez az egyik legszörnyűbb bűn. Amikor az ember az Isten dicsőségét magának tulajdonítja, és azt gondolom, hogy ilyenkor az Isten szent lelke nagyon szomorúan, nagyon megszomorodva fordul el attól az embertől. Visszavonul tőle, aki ezt teszi, és az ember aztán azt érzi, hogy magára marad a szolgálatban. Azt érzi, hogy magára marad a küzdelmei között. És egyre kevésbé tud nagy dolgokat véghez vinni. Mert már csak önmagát prédikálja. Erről is van szó egyébként a megelőző részekben. Mert a Szentlélek nélkül magunkat prédikáljuk. Mert elkezdjük a saját gondolatainkat mondani, a saját történeteinket mondani csak. Minden erő és isteni segítség nélkül. Valamiféle olvasmányunkról kezdünk el beszélni egymásnak. De nem olyan igét mondunk, ami az Isten szájából származik, és ezért óv bennünket az apostol, hogy ne tulajdonítsunk magunknak semmit, mert ez mind-mind ajándék, amire rácsodálkozhatunk az életünkben, ami Istentől származik, az ő hatalmas munkája. Mert ilyen rendkívüli erőt egyedül csak az Isten tud adni. Egyedül ő tudja megáldani az életünket. És ezért hangsúlyozza az apostol, hogy ne feledjük, hogy a mi testünk és életünk bizony törékeny cserépedény. Nagyon könnyen elpusztítható. Egy pillanat alatt van vége az életünknek. Ugye láttunk már ilyet. Hiába az erős, nagy, kisportolt szervezet. Egy pillanat alatt omlik össze, talán a pálya szélén. És akármilyen okos, akármilyen erős valaki, egy pillanat alatt elmehet minden halandónak útján. Hányszor látunk olyat, hogy egyetlen rossz mozdulat, én is küzdöttem már sokszor ezzel, az ember lehajol valamiért, és nem bír fölegyenesedni. Tudnánk sorolni az ilyen történeteket, testvérek, milyen törékeny cserépedény ez, amelybe a kincset adja a mi Úrunk. Elég egy kicsi vérrög, ami rossz helyen áll meg, és készülhetnek a temetésünkre. Törékeny cserépedény, nem mi irányítjuk. A régi rómaiaknál volt egy érdekes szokás, amikor egy-egy fejedelem vagy császár vonult be egy-egy győztes hadjárat után, és a tömegnek ott kellett éljenezni és dicsőíteni őt, akkor mindig elhelyeztek tudatosan a tömegben egy kisebb csoportot, akinek az kellett megtanult, előre betanult rigmusban skandálnia, hogy ne felejtsd el, hogy egyszer te is meghalsz, akármilyen nagy vagy. Ezzel próbálták valamilyen módon mégis alázatban tartani. Ezzel próbálták elérni azt, hogy kevésbé bízza el magát a hadvezér. És kell, hogy az Isten pedagógiájában is legyen ilyen, amikor próbákkal látogat meg bennünket. Hogy minden körülmények között mégis megtapasztaljuk majd, hogy egyedül ő az, aki megtart bennünket. Ő ezt írja, az apostol, mindenütt szorongatnak, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. És ugye egyenként is nagyon szemléletesek ezek a képek. Persze lehet, hogy hozzászoktunk már a kifejezésekhez. És lehet, hogy minket most egészen konkrétan nem üldöznek, mert nagyon szabadon érkezhettünk ide. De sok tekintetben azért a hétköznapi életünkben mégiscsak elnyomnak, üldöznek, eltipornak. Mert hogyha tényleg bizonyságot akarunk tenni az Isten szeretetéről, milyen sokszor előfordul, hogy esetleg megmosolyognak. Te még mindig hiszel. Te ezt tényleg komolyan gondolod? Előfordul esetleg, hogy megcsúfolnak, kicsúfolnak. Fiatalabb éveimből, kamaszkoromból nagyon emlékszem rá a megtérésem után, hogy a gimnáziumi osztálytársak, akikkel nagyon jó barátságban voltunk, és nagyon jól tudtunk együtt viccelődni, kirándulni, eltölteni a szabadidőnket. Hogy megpróbálkoztak azzal, hogy valahogy egy kicsit megalázzanak? Mert ne legyünk már olyan nagyra az Istennel ebben a modern világban. Nagyon sokféleképpen lehet lenézni valakit. Éreztetni, hogy maradjon csak csendbe, ne akarjon munkahelyen előjönni ezzel, ez magánügy, ne akarja az unokáit ezzel fárasztani a nagyszülő. És ugye sokan vagyunk itt idősebbek, akik még emlékszünk arra, hogy volt itt keresztény üldözés. És tudjuk azt, hogy ma is van számos pontján a világnak, ahol a Krisztusról szóló tanúság tételért az életüket kell, hogy áldozzák. És akármilyen véres sokszor ez a 2000 éves történelem, kedves testvérek, mégsem tudtak úgy beszorítani bennünket a kereszténységet, hogy elnémuljon, hogy ne szóljon az evangélium, mert még ha föld alatt kellett szólni, akkor is szólt, és Istennek mindig gondja volt erre, hogy folytathassuk tovább, hogy legyen evangelizáció. Erre mindig gondja van az Urunknak. Pál apostol ezért beszél ilyen őszintén. Bevallja, hogy ők is kétségeskednek néha, de nem esnek kétségbe. Attól mindig megőrzi az Úr. Üldözöttek vagyunk, mondja, de nem magunkra hagyottak. Taposnak rajtunk, de nem taposnak agyon. És ez elég ahhoz, hogy kibírjuk. Mert mindezt a szolgálat Urától fogadja el. Mert tudja, hogy mindennek az a célja, hogy megmaradjon az alázatban. És testvérek, ezt a legnehezebb nekünk elfogadni. Isten kezéből elfogadni ezeket a próbákat, szenvedéseket. Igazán csak azt tudja bizalommal elfogadni, aki egész életével már a Krisztus szolgálatában áll. Nekik Isten adja a szívükbe ezt a bizalmat. Mert a lelki munka közben nagyon sokszor fordul elő az emberrel az, hogy nem érti az eseményeket. Esetleg nem érti a mások életében látott szenvedéseket. Vagy nem érti a saját életében tapasztalt küzdelmeket. Nem érti azt, hogy miért kell neki magának ennyit szenvednie. De itt vizsgázik igazán a mi hitünk. Itt derül ki, hogy kész vagyok-e mindezt elfogadni az én Uram kezéből, a szolgálat Urának a kezéből. És nem azokat az embereket szidom, akikről esetleg tudom, hogy most ezt vagy azt tették velem, vagy így vagy úgy beszéltek rólam. És nem is az ördögnél keresgélek, hogy mit művel velem, és mit akar velem csinálni, hanem az én Uram előtt állok, és az ő kezéből fogadok el mindent. Bizalommal tőle, mert tudom, hogy ő nem változik, mert tudom, hogy ő szeret, és tudom, hogy tudja, érti, látja azt is, amit én még nem, az összefüggéseket. És ha valaki ezekben bizonyos, akkor nem háborog a próbatételek során, hanem meghajtja a fejét, és még alázatosabban, és még több igyekezettel végzi azt a szolgálatot, amivel éppen akkor az ő Ura őt megbízta. És igyekszik azt a rendkívüli erőt, amit közben megtapasztal, mert megajándékozza ezzel az Úr, nem önmagának tulajdonítani, hanem az Istennek. Ez a Krisztus tanítványság felsőbb iskolája. Ahogyan az előbb Cseri Kálmánról emlékeztek, ő tanított egyszer hosszan erről így. Ez már a Krisztus tanítványság felsőbb iskolája, testvérek. Ez már az érettségi után van, ehhez már lelki érettség kell. De hát ez lenne a cél, hogy mi ne maradjunk egyfajta kisiskolások, akik mindig ugyanabban a helyzetben topognak, és nem tudnak előrébb lépni a hit útján. Isten adhat ilyen kincset a mi szívünkbe, hogy egyre érettebb hívőké váljunk, és az ő dicsőségét felmutató evangéliumot legyünk mi is készek megvallani mások előtt. Elmondani egyszerűen, artikuláltan, szeretettel az evangéliumot. És az ezzel együtt járó nehézségeket, szenvedéseket, próbákat közben bizalommal, csendben tudjuk elhordozni, elfogadni az Úr kezéből. Tudva, hogy a mi útunk nem lehet más, mint a Mesteré, akinek szenvedésről szenvedésre vezetett az útja. Ez a mi útunk is. És ha ilyen szenvedéseket mér ránk az Úr a szolgálat közben, akkor azok minket mindig közelebb visznek a mi Mesterünkhöz. És ott tartanak az ő közelében. Ezért fogadjuk bizalommal még a próbákat is tőle. És aztán a következő örömhíre ennek az igének az, hogy a sok-sok nyomorúság között Krisztus tanítványai mindig biztosak lehetnek abban, hogy az ő uruk nem engedi ki őket az ő kezéből, megtartja, megőrzi, célhoz vezeti, üdvözíti és megdicsőíti őket. És ha a szenvedéseik között ezekre a láthatatlan dolgokra néznek, ahogy itt olvassuk, és tudják, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó örök dicsőséget szerez nekünk, hát akkor majd egészen másképp hordozzák a szenvedéseket, és akkor a szenvedések elé ilyen furcsa jelzők kerülnek, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés. Mi ezt általában nem így szoktuk megélni. De az apostol nem véletlen meri már így megfogalmazni. Pillanatnyi könnyű szenvedés, és minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőség, ezt szerzi nekünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A szenvedés ideig való, és a dicsőség, ami készen van Jézus tanítványai számára, az örökké való. Ugye kapunk mi ebből egy kis ízelítőt? Békességet, kiegyensúlyozottságot, reménységet. De ehhez az szükséges, hogy túllássunk a láthatókon, hogy a láthatatlanokra nézzünk. Mindig azzal kísér bennünket az ördög, hogy csak a láthatókra nézzünk. Hogy most nekem mennyire rossz. És erről aztán órákig tudunk beszélni. Mi miatt rossz? Miért pont nekem rossz? Tesszük fel, olykor egész szemrehányúan a kérdést. És miért ennyire rossz? Látja ezt egyáltalán az Isten? Látja pontosan az Isten, hogy mi mindent kell elhordoznunk az életünkben? Hányszor megfogalmazódik bennünk ez a kérdés? És ezek a kérdések viszik egyre messzebb a hívő embert Jézustól. Ha nem jut el odáig, hogy felemeli a tekintetét, hogy ne csak azon a szűk horizonton keresztül lássa az életet, ne csak azon a szűk horizonton belül tájékozódjon, hogy most nekem mi a rossz? Miért kell ezt nekem elhordoznom? Hanem azon a végtelen horizonton, amivel a láthatatlanokat is komolyan veszi. Mert igen, komolyan kell vennünk a láthatókat is. A mai feladatokat, a testi szükségleteinket, a másoknak a szenvedését, baját. És azon is segítenünk kell. De úgy, hogy közben a láthatatlanokat is komolyan veszem, valahogy úgy, ahogy Mózesről olvassuk, úgy végezte munkáját, mint aki látta a láthatatlant. Hinni ezt jelenti, úgy élek, mintha láttam volna a láthatatlant. Amit most még nem látok, de amit Isten kijelentett egészen egyértelműen számomra, és tényként kezelem, mintha már most itt lenne, mintha már most az enyém lenne. Mert ezt ígérte nekem az Isten. Például ezt a minden mértéket meghaladó örök dicsőséget, miközben lehet, hogy megaláznak, a tyúk szememre lépnek, belém rúgnak, fájdalmat okoznak, megsértenek. Talán valamiért szűkölködnöm kell, valamit hiányolok az életemben. Talán szenvedek, talán betegségeket hordozom, de mégis túllátok ezeken. Mert látom mindenek felett és mindenek előtt a szolgálatnak az Urát, aki már ott van a mennyei dicsőségben, és látom azt is, hogy nekem is ő készített ott helyet. Hogy nekem is helyem van mellette, és nem akadok el a láthatóknál. És ezért van az, testvérek, hogy akik Krisztussal közösségben élnek, bár körülöttük lehet, hogy feszültség van, pattanásig feszült, egyetlen szikra berobbant mindent, talán kétségbeeséssel, bizonytalansággal küzd mindenki, de a Krisztusban hívő ember mégis derűs tud maradni, nyugodt maradhat. Nem azért, mert közömbös, hanem azért, mert túllát azon, ami éppen van. Azt is komolyan veszi, de a láthatatlanokat is komolyan veszi. És ezért van az is, amire szintén gyakran van példa, hogy amikor mindenki közömbösen és hidegen nézi, ahogy egymást bántják emberek, ahogy kifosztják a kisebbet, ahogyan elbánnak a gyengébbel, akkor a hívő ember szenved emiatt, szomorú és igyekszik valamit tenni. A hívő ember ezért reagál sokszor másként, mint a körülötte élő világ. Mert látja, hogy mi történik, de a következményeit is látja már. hogy hová fog vezetni, hogy hogyan fognak majd fizetni ezért azok, akik a gonoszságokat művelik. Nem örülnek neki, fáj nekik, de látják. És látják azt is, mint valóságot, amit Jézus a bennük hívőknek ígért. Kedves testvérek, a Biblia körökben külön beszélgetni fogunk a részletekről. Most hadd fejezzem be itt azzal, hogy nagy dolog az, ha valaki fel tudja emelni a tekintetét, ha valaki fel tud tekinteni a Krisztusra. Ezt nevezi a Biblia hitnek. Ezért írja Pál, amikor fordulatot vesz a beszéde, és a szenvedésekről áttér az ígéretekre, hogy mivel pedig a hitnek lelke van bennünk, mi is hiszünk, azért szólunk. Ezt jelenti hinni. Mert az ilyen ember elpusztíthatatlan. Megtartja őt az ő ura minden körülmények között. Még ha kivégzik is. Mert kedves testvérek, abban az időben is keresztény üldözés volt, és Pál is vértanú halált halt. Akkor is tudja, hogy túléli a halált. Azt a dicsőséget, amit Krisztus készített neki, és azt a Jézust, akinek a szolgálatában élt végig, senki sem veheti el tőle, még a halál sem. Maga Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él az. Mert én vagyok a feltámadás és az élet. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, megváltó Jézusunk, hogy te magad emeled fel most a mi tekintetünket. Köszönjük, hogy tanítasz minket komolyan venni a láthatókat, és ugyanolyan komolyan venni a láthatatlanokat is. Bátoríts minket erre, hogy így merjünk hinni. És köszönjük neked azt, hogy a mi cserép edényünkbe kincset adsz. Tedd világossá számunkra, hogy ott van-e már a kincs az életünkben. És ha nincs, akkor segíts valóban kitárni a szívünket. Hadd kérjük ezt most tőled nagyon alázatosan. Add ajkunkra a te igédet. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak a magunkét mondjuk. A tiédet hadd adjuk tovább. Taníts naponta újra elkérni az aznapra szükséges szeretetet, mondani valót. Engedd magunknak is megtapasztalnunk, hogy milyen valóságosan közel vagy a te szolgáidhoz, a te gyermekeidhez. Könyörülj rajtunk, hogy amikor nem értjük a szenvedéseket, akkor is alázattal tudjuk elfogadni tőled azt. Tőled fogadjuk el azokat, hogy te munkálkodhass az életünkben, a szívünkben, a lelkünkben. Őrizd meg attól, hogy a te dicsőségedet magunknak tulajdonítsuk. Mert mi szeretnénk téged, egyedül téged szívünkből, testünkkel, lelkünkkel dicsérni. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ezen a mai napon. És köszönjük azt a felfoghatatlan, nagy-nagy örök dicsőséget, amit elkészítettél a mi számunkra is. Segíts, Urunk, hogy ez ne valami olcsó vigasztalás legyen a számunkra, a nehézségeink közepette, hanem hagyd legyen az igazi öröm forrásává az életünkben. Tedd a te ígéreteidet frissé a szívünkben, a lelkünkben, hogy építsenek és erősítsenek azok a hétköznapi szolgálatban, a bizonyságtételben. Hogy tudjuk azzal önmagunkat és egymást Szent Lelked által erősíteni. Amen.